Miért üzlet a társadalmi felelősségvállalás? Mitől értékes egy metropolis? Mekkora biznisz a kultúra?
Most mondom, vagy kérdezem,
mert itt az idő,
hogy kapcsolódjunk!
Kedves hallgatóink, egy nagyon izgalmas darabot láthatunk a Pesti Vigadóban február 18-án. Szálkák a darab címe, és Kien Ilka és Ricsiu Ilka Krisztina adják elő, és Kien Ilka itt is van a vonalban, kez is csókolom.
Jó napot kívánok! Szeretettel üdvözlöm a hallgatókat, és köszönöm a lehetőséget.
Ugye játszottak már önök együtt a Vigadóba, így hát anya és lánya, ezt el kell, hogy áruljuk a hallgatóknak, akkor egy Sütő András darabot, illetve Sütő András műveiből összeállított darabot adtak elő a Gyertya könnye címmel, és tulajdonképpen ennek a darabnak, a szálkáknak is köze van Sütő Andráshoz, illetve hát egész konkrétan a marosvásárhelyi eseményekhez, pontosabban az úgynevezett Fekete Márciushoz. Egy darabot kell ajánlanunk, egy előadás, de hát muszáj, hogy a történelemmel is foglalkozunk egy kicsit, hiszen ennek az előadásnak, ennek a darabnak nagyon komoly történelmi háttere van.
Igen, szóval, hogy az késztetett arra, hogy ezzel a témával foglalkozunk, hogy 1990. március 19-én, 20-án, amikor, és már az előtti napokban is, amikor a marosvásárhelyi magyarság ellen valóságos pogrom alakult ki, csak mert anyanyelvi, tehát magyar iskolai oktatást kértünk, és azt kértük, hogy az iskoláinkat, a magyar iskoláinkat állítsák vissza. Tehát az egyenlő jogok, azokat a jogokat, amelyek megvoltak tulajdonképpen,
igen,
de lassanként leépítették. Na most ez olyan félelmet és agressziót szült a románságban, hogy azok a hatalmak, akik mindenképpen meg akarták őrizni a befolyásolásukat, különösen a Securitate, megszervezték a környéken, hát távolabb lakó románságot, behozták Marosvásárhelyre, és bizony fehér fegyverekkel támadtak a magyarokra. Én kint voltam a téren, tüntettünk, hát úgymond csendes tüntetés, mindenféle fegyver nélkül, jelszavakat skandáltunk, és amikor megindult a támadás ellenünk, a magyarok ellen, védtelenek voltunk, semmi nem volt a férfiak kezébe, félelmetes volt egyébként az a pillanat, és a rákövetkező órák is, és a rádióba bemondták, hogy baj van, ezt hallotta a város két cigánytelepén élő roma társadalom, azért rádiójuk van, felöltöztek szépen, hogy egymást megismerjék, amint mondták később, fehér ingbe, kalapba, tehát úgy egyfajta népviseletbe, és bejöttek azzal a felkiáltással a főtérre közénk, hogy ne féljetek, magyarak, lapasmaras, azik a marosmente, ne féljetek, magyarak, megjöttek a cigányok. Uh-huh. Hoztak magukkal molotov koktélt, mindenféle fehér fegyvert, és hát beavatkoztak ebbe a közelharcba, hogy úgy mondjam.
Bocsánat, Ilka már másodszor használta a fehér fegyver kifejezést, ez pontosan mit jelent?
Hát, botok, kések, uh-huh, úgynevezett capina, amivel egy ilyen hosszú, hegyes végű vas dárdaféle, amivel a favágók télen beleakasztják a nagy farönkbe ezt az eszközt, és akkor meggörgetik vele a fát, és az legurul a hegyen.
Aha, aha.
A rönköt, és az legurul. Tehát ez egy hosszú, olyan, mint egy dárda, úgy kell elképzelni, mint egy dárdát.
Világos, tehát a fehér fegyver, ez a nem lőfegyver, tehát nem fekete.
Nem lőfegyver.
Igen, nem,
minden
nem
egyéb,
pisztoly,
lánc,
puska, világos.
Igen, mert akik jöttek, azok ilyen capinákat hoztak, meg hosszú disznóölő késeket hoztak, láncokat hoztak, fejszéket hoztak. No, és akkor a cigányok nem voltak restek, magukhoz vettek ilyesmit, és beavatkoztak a harcba, és segítettek bennünket. Na most az, hogy ők bennünket segítettek, holott tudták, hogy ők lesznek az elsők, akiket bezárnak, és be is zárták őket. Egy páran elmenekültek, esetleg el tudtak menekülni az országból is. Na és ez adta az apropóját ennek a műsornak, és ez van beleszőve, miközben egy idős cigányasszony a piacon ezt-azt árul, A fia után vágyakozik, akit utoljára 90 márciusában látott, amikor elindult ebbe a harcba, és azután nem. A történetet nem fogom elmesélni, hogy a közte és a fia között aztán még mi történik, de közben elmeséli az életét, közben mesél a nagyanyja életéről, tehát szokásokról, és megelevenedik előttünk egy nagyon színes, nagyon szép, emberséges, hogy úgy mondjam, csillogó világ, ahol ha énekelhetnek, táncolhatnak, akkor minden gondjukat elfelejtik. Mi is így ismerjük ugye a körülöttünk élő romákat, hogy rendkívül muzikálisak, és különös jó adottságaik vannak a művészetekre, és ezzel vigasztalják, hogy úgy mondjam, magukat. Úgyhogy a műsorban ilyen színesen roma népköltészet, akkor magyarul író, cigány írók művei, Csoli Daróczi József, Barikároly, vagy orál historik, és az e témában megszólaló magyar költők nagy verse, hiszen Babits Mihály, Kányádi Sándor, Illyés Gyula mindannyian foglalkoztak nagyszerű, nagyon szép versekben ezzel a különösen szép, színes világgal, ami a romák világa.
Ilka, és akkor ön állította össze tulajdonképpen ezt a művet?
Hát igen, én állítottam össze, de megmondom őszintén, nagyon sok segítséget kaptam, Budapesten élő, vagy Magyarországon élő cigány értelmiségiektől. Itt Lakatos Menyhértet említeném meg, a Fátyol családot említeném meg, akkor Csoli Daróczi Józsefet, Daróczi Ágnest kell megemlítenem, Osztolykán Bélát, akikkel én mind-mind találkoztam, és akiktől anyagot kaptam, hogy hiteles legyen az, ami megszólal a színpadon.
Tulajdonképpen ez nem egy új darab, hiszen, hogyha jól emlékszem, akkor itt 2014-15 körül kezdték játszani.
Igen, ezt így ilyen kettős, hogy úgy mondjam, két szereplővel, igen, de én ezt 1993-ban, tehát 90 márciusa volt a Fekete Március Marosvásárhelyen, igen, és tulajdonképpen 91-ben elkezdtem az anyaggyűjtés, 92-ben meg is volt már az előadás, 93 februárjában, tehát hogy azóta ugye immár nagyon sok esztendeje eltelt, és akkor egyedül voltam benne, akkor még nekem kicsi volt a lánykám, és nem is gondoltam arra, hogy egyszer majd vele is. És akkor sokáig játszottam, nagyon sokszor voltam magyarországi roma közösségeknek a vendége, sok-sok felé voltam ezzel a műsorral, de amikor évfordulója volt a 90-es eseményeknek, 2015-ben, ugye, akkor újból bemutatok a színházban, mégpedig így ebben a felállásban. Hogy adva volt az, hogy már akkor végzett színésznő lányom volt, és szívesen vett részt ebben a produkcióban. Utoljára mi hol is voltunk, talán 21-ben, Svédországban voltunk egy több állomásos turnén ezzel az előadással.
És amikor 93-ban elkezdte játszani, akkor milyen volt ennek a fogadtatása? Hiszen akkoriban azért még nagyon élénken éltek az emlékek.
Persze, nagy, hát nagy sikere volt. Meg kell mondanom, és voltak, a iskolákból hoztak el gyerekeket, jöttek a tanárok, jöttek azok, akik hát persze jelen voltak. Érdekes módon kevés a roma jött el, kevés cigány jött el. Be kellett őket úgy hozni, és egyszer megkérdeztem Csoli Daróczi Józsefet, hogy vajon ezt minek tudható be, hogy ennyire elmaradnak. És azt mondta, és ez egy óriási mondása szerintem, hogy mert nem könnyű nyilvánosan a stigmát a homlokodon viselni. Úgyhogy érdekes hát ugye sorsa van az előadásnak.
Hát igen, ugyanakkor ugye ez az előadás, ez a darab pont arról szól, hogy milyen hősiesen kiálltak a magyarok mellett, és hogyan segítették
igen,
őket.
Igen, illetve hogy mennyire sok emberség, mennyi szépség, mennyi a szó legnemesebb értelemben az élet iránti alázat van bennük.
És szolidaritás.
Hogy Igen, hogy tanulni lehetne az életszeretetüket, azt, hogy bármilyen nehézségen keresztül megmaradni. Szóval, hogy sajnos bennünk sztereotípiák élnek, talán sok rosszat feltételezünk, nincs is tapasztalatunk, nem ismerjük. Talán a legnagyobb baj az, hogy nem ismerjük eléggé. Nehéz megismerni a mellettünk élőket, nem beszéljük a nyelvüket. Amennyiben még beszélik. Itt Erdélyben nagyon sokan beszélik még a roma nyelvet, főleg a lovári közöttük. Hát a 70-es években még nagyon komoly gyűjtései voltak Bari Károlynak, ugye népmeséket és népköltészetet gyűjtött, és biztosan, hogy most is, ha valaki rászánja magát, akkor nagyon sok izgalmas anyagot találna.
Hát
aki
igen.
persze tud a nyelvükön.
Igen, ez mindig meglepő, hogy van még mit gyűjteni. Ilka, van még egy különlegesség ennek az előadásnak. Ugye a rendező, ő Kincses Elemér, és Kincses Elemér Kincses Elődnek az öccse, aki, hát ugye emlegette őt, de név nélkül, tehát aki segítséget kért, aki szólt rádión a cigányoknak, az ő volt, a Kincses Előd, ugye?
Igen. Hát illetve, hogy ő tette hallhatóvá azt, hogy baj van. Tehát a székházban volt most az a vármegye háza, és annak a teraszáról jól lehetett látni a teret. Egy rendőrkordon választotta el a magyar tüntetőket és a románokat, akit hoztak, állandóan látszott, hogy jönnek újabb és újabb autóbusznyi emberek, és onnan Kincses pontosan rálátott, mi ott a tömegben nem észleltük, hogy a másik oldalon mi van. Hát meddig lát el az ember, ugye,
főleg,
hogyha sok ember van előtte. És akkor ő mondta, és a rádió az direkt kapcsolatban volt, tehát hogy jelen volt nagyon a Marosvásárhelyi rádió, és akkor ők azonnal bemondták, de Kincses Elemér volt, vagy Előd volt az, aki felszólította az embereket 6 óra körül, hogy a gyerekek és az asszonyok próbáljanak a székházba bemenni, már ebbe a vármegyeházba, vagy a kultúrpalotába, ez egy gyönyörű szecessziós épület ott a főtéren, mert látszik, hogy nagy a mozgolódás, és támadni fognak. És képzelj el, ameddig én kigondoltam magamban, már pedig a népmese is azt mondja, hogy a gondolat az a legsebesebb.
Igen.
Ameddig kigondoltam magamban, hogy én nem fogok bemenni egyik épületbe se, mert hát ha ott rekedek, és nekem otthon gyerekeim vannak, tehát hogy nem, ez már délután vagy este 6 óra, inkább elindulok, addigra már rohant felénk egy férfi bottal a kezében, és így suhogtatta, két kézre fogta, és úgy suhogtatta, tehát mind a két oldalával ütött, ahol ért, és menekültek az emberek, semmi nem volt a kezükben.
Elképesztő.
Ez ott volt mellettem, szinte hallom, hogyha behunyom a szemem, hallom azt a fantasztikus csendet, ami hirtelen is a botnak a suhogását, és hallod, ahogy recsen a csont, és ameddig átértem a főtéren az egyik oldalról a másikra, hogy menjek hazafele, ott voltak az emberek leesve a földre, és folyt a vér a fejükből, tehát, hogy megütötték őket. Volt halálos áldozata is ennek az összetűzésnek, de ezek nem azok voltak, de nagyon sok fejsebb volt kezdetben. Szóval, hogy, és akkor észbe kaptak a férfiak, és elkezdtek, felszedték a padokat. Az asszonyok seprüket dobtak ki nekik az ablakon, és leszedték azt a seprűs végét, és már is volt botjuk. De ameddig ezt így megszervezték, így hirtelen, már nem is szervezték, hanem ameddig észbe kaptak, addig bizony még egy támadás volt. És akkor addigra tudtak megérkezni a cigányok, mert ők először ennek neki készültek, ahogyan ők a későbbiekben elmondták, felöltöztek szépen, felvettek egy jobb nadrágot, fehér inget, fekete mellényt, a fekete kalapot, és felszerelkeztek mindazzal, amivel gondolták, hogy ilyen esetben kell.
Elképesztő.
Igen, és ez most nem olyan rég, tehát, hogy egy ember élete alatt, tehát, hogy tényleg így van. Hát hogy ne.
Hát hogy ne. És akkor a rendező kincses elemért kincses elődnek az öccse, ugye?
Az öccse,
az
igen,
öccse,
igen.
Aki hát az egyik főszereplője volt ennek az eseménynek.
Így van, így van.
Igen, hát nyilván, hogy ez a történelmi esemény hát rendkívül sok aspektusból feldolgozható, de talán az egyik legmeghatóbb akkor ez az ottani romák szemszögéből megfogalmazni.
Igen, én úgy gondoltam, hogy valamilyen módon én, mint egyszerű egyén a társadalom, egyszerű, aki egyebet nem tudok, mint esetleg egy verset megtanulni és egy éneket elénekelni, hogyan tudnám megköszönni? Mert azért az nagy segítség volt. Sok minden köszönhetünk, hogy úgy mondjam nekik, és ez megható volt, és hogy az ember hogyan tudja, és kíváncsivá tett. Mi készteti vajon egy népcsoportot, mert azért sokan voltak, sokan jöttek el, nem 2-3 ember. Mi készíteti őket arra, hogy a félelmet félretéve eljöjjenek, és a kevesebbek, a kiszolgáltatottak mellé álljanak? Milyen lehet a lelkülete? Mégis. És akkor egy csodálatos világ nyílt ki előttem. A legendák, a mesék, a népköltészet, a gyönyörű népdalok, csodálatos világa. Egy nagyon-nagyon szép színes világ, nagyon sok a humor benne, nagyon sok a kedvesség benne, mert hogyha megismeri az embert, ők ilyennek.
És hát akkor érdemes megismerni ezt a darabot is.
Hát én javasolom, igen, hogy ebből nagyon sok mindent megtudhatnak, tehát ez az előadás, az előadásban elhangzó szövegek az életnek sokféle vetületét érinti. Uh-huh. Beszél a házas életről, beszél a szokásokról, de anélkül, hogy ez ilyen, hogy is mondjam, ilyen tudományos előadás szintű lenne, hanem történetek, mesék kapcsán vagy segítségével. És akkor énekelnek egyet, és akkor persze van egy konfliktus, egy mégis csak, hát ugye van egy idős asszony, akinek ez az élete, hogy kiül és ragaszkodik a hagyományaihoz, és van egy fiatal lány, a legkisebbik lánya, aki bizony nem biztos, hogy pont így képzeli el az együvé tartozást.
Világos.
És ebből adódnak konfliktusok, ugye, mint mindenkinél az idősebb és a fiatalabb generáció között.
Hát igen, azt gondolom, hogy ezzel mindenki tud azonosulni bizonyos fokig. Tehát akkor február 18-án vasárnap a Pesti Vigadó Sinkovics Imre kamaratermében.
Igen, 17:30-tól, igen.
Igen, nagyon fontos részlet, hogy nem este 7-kor, mint általában a színházak, hanem 17:30-tól lesz, jó, hogy ezt kiemelte a Szálkák című produkció. Kién Ilkának nagyon szépen köszönöm, és még Riciu Ilka Krisztinát, a kedves lányát láthatjuk ebbe a darabban.
Köszönöm szépen a lehetőséget, és nagy szeretettel várunk mindenkit.
Nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt. Minden jót, szép napot.
Én is, viszont hallásra.
És most ennyi volt mára. Találkozzunk jövő hét szerdán délután.